Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A felvilágosodás eszmeinek mértéktartó híve volt Sebastian Mutschel, német teológus, filozófus, jelentős egyházi szónok, valláspedagógus, egyházmegyés pap, lelkipásztor, egyházi író. Mutschel 1749-ben Aldershausenben született, teológiát, filozófiát Ingolstadt egyetemén tanult. Papszentelését követően fiatal éveiben hitoktatási felügyelőként az ifjúság felvilágosult szellemű nevelése érdekelte. Részese volt a bajor kormány erősen józsefinista szellemű, az államérdeket és a felvilágosodás eszméit a középpontba állító hitoktatási reformjának, és számos a korszak reformpedagógiája szellemében készült tankönyvet is megjelentetett. Filozófiai nézetei elsősorban Kantnak a gyakorlati észről és a vallásbölcseletről szóló felfogásához igazodtak. Ő is osztotta azt a nézetet, amely szerint a vallás valójában a moralitásra, a teológia pedig egy racionális morálteológiára redukálható. Benedikt Stadler és tanítványai a Dillingen-Landshuti kör Kant rendszerével és a felvilágosodás egész hagyományával szembekerülő romantikus fordulata idején is kitartott régi nézetei mellett, és vitába szállt a dillingeniekkel. Élete utolsó éveiben, egészen 1800-ban bekövetkezett haláláig Münchenben volt líceumi professzor, népszerű prédikátor, aki a felvilágosodás eszméit védelmezte a kibontakozó romantikus szemlélettel és mozgalommal szemben. Ebben az alkotói periódusában készült el nagy morálteológiai szintézise, amelyben tagadta a hittan és az erkölcsön egymásból való levezethetőségét úgy vélve, hogy mindkettő közös alapja az, amit Kant gyakorlati észnek, Istent és az erkölcsöt egyaránt megragadni képes szellemi szemléletnek nevezett, de külön munkát szentelt a kanti bölcseleti rendszer egésze bemutatásának is. A kései felvilágosodás szellemi képviselője volt Egidius Jaisz teológus, katekéta, velláspedagógus, bencés szerzetes. Jaisz 1750-ben a bajorországi Mittenwaldban látta meg a napvilágot egy hegedű készítő mester gyermekeként. Még gimnazistaként életre szóló barátságot kötött Johann Michael Zeilerrel, a bajor katolikus megújulás jelentős alakjával, szellemi útjaik azonban később elváltak. Jaisz 1770-ben lett bencés szerzetes, Regensburg Egyetemén a teológia mellett fizikát, matematikát, hermeneutikát tanult. 1776-ban szentelték, ezt követően gyóntatóként, gimnáziumi tanárként Salzburgban dolgozott. 1788-tól plébániai szolgálatot vállalt, 1802-től pedig a morálteológia és a pastorális professzora volt Salzburg Egyetemén. Egy évtizeden keresztül Toszkána nagyhercegének szolgálatában állt fejedelmi gyermekek nevelőjeként Firenzében, ahonnan 1814-ben tért haza. Élete utolsó éveit 1822-ben bekövetkezett haláláig Benedikt Bayern apátságában töltötte. Jaisz műveinek jelentős részében a felvilágosodás racionális reformpedagógiája szellemében gyermekek és felnőttek keresztény nevelésének kérdéseivel foglalkozott, különösen úttörőnek bizonyultak a keresztény szellemű szexuálpedagógia terén tett kezdeményezései. Pedagógiai kezdeményezéseinek újdonsága volt az is, hogy nem választotta szét a gyerekek és szüleik vallásos nevelésének ügyét. A szülőknek, a családoknak pedig igen nagy szerepet szánt az ifjúság vallásos nevelésében. Nagy katekétikai és valláspedagógiai lelkipásztori kézikönyveiben, a józsefinizmus szellemében a vallási nevelés témáit az erkölcsi nevelésre, erkölcsnemesítésre, a keresztény morál természetes és magasrendű mi voltára építve tárgyalta, elutasítva a korábbi korszak kazuikus erkölcstani kezdeményezéseit, vagy a dogmatikából spekulatív módon levezetett morális felfogást. Gyakorló lelkipásztorként, nevelőként szerzett tapasztalatai alapján sokat foglalkozott a közérthető és világos prédikálás elméletével, a hitre értelmi úton való rávezetés technikájával, saját prédikációiból pedig több kötetnyi anyagot tett közzé. Ugyancsak a felvilágosodás teológiai eszméinek híve és képviselője volt Veit Anton Winter, egyházmegyés pap, teológus, bölcselő, gyakorló lelkipásztor, a bajorországi Ingolstadt és Landshut egyetemének tanára. Winter a Landshut melletti Hoheneggklofenben született 1754-ben. Landshut egyetemén tanult, pályája kezdetén papszentelését követően pedig egy időre plébániai szolgálatot vállalt, majd egyetemi tanári kinevezést nyerve visszatért korábbi alma máterébe. Winter fő szakterülete az egyháztörténelem, a patrológia, a liturgia történet volt. A történeti stúdiumokban nagy jelentőséget tulajdonított a források alapos feltárásának és a racionális, kritikai tudományosság módszerei szerint való értékelésének, amelynek megfelelően több munkájában dolgozta fel a régi bajor egyház históriáját. Ugyanakkor teológiai felfogásának eredetisége leginkább liturgikus műveiben nyilvánvaló. A kultikus hagyomány egészéről úgy vélekedett, hogy az magának a hittartalomnak észszerű belátáson alapuló didaktikus kifejtése, megjelenítése, és éppen ezért kívánatos volna, ha az egyház szakítana liturgikus tradíciója külsőséges, irracionális elemeivel és a latin nyelv liturgikus használatával. Winter uralkodói megbízásból egyik irányítója volt a késői felvilágosodás szellemében fogant bajor egyetemi reformnak, és jelentős szerepet játszott az Ingolstadti Egyetem Landshutba való áthelyezésében, valamint közreműködött számos liturgikus könyv és a német katolikus szertartásrend megújításában. Több évtizedes egyetemi pályafutása után Winter 1814-ben Landshutban távozott az élők sorából. Ugyanehhez a nemzedékhez tartozott Johann Anton Derezer, német teológus, egzegéta, egyházi szónok, közíró, karmelita szerzetes, a felvilágosodás szellemének szilárd híve. Derezer 1757-ben a frankföldi Fáborban született. 1777-ben Kölnben lépett be a karmelita rendbe, teológiai tanulmányai végeztével 1780-ban szentelték pappá Mainzban. Ezt követően néhány évig további hittani és nyelvi tanulmányokat folytatott Würzburg és Heidelberg egyetemén, majd az utóbbi helyen rendi engedély birtokában elvállalta a bibliai nyelvek professzúráját. Innen került át a Bonn egyemére, ahol 1783 és 91 között tanított, majd már a forradalom idején a francia fennhatóság alatt álló Strasbourgba. Az ottani egyetemen a bibliai egzegézés professzora és a helyi szeminárium rektora lett, ám rövidesen nehéz helyzetbe került. A jakobinus diktatúra delejlőjén a forradalmi konventre letendő papi hűségeskő megtagadásáért halálra ítélték, és csak Robespierre bukása mentette meg az életét. Ekkor kitoloncolásra módosították ítéletét, ő pedig a lehetőséggel élve visszatért a heidelbergi karmelita rendház közösségébe. 1799-től ismét Heidelbergben, majd a rendből kilépve már egyházmegyés papként 1807-től Freiburgban biblikumot tanított. Felvilágosult nézetei miatt innen távozni kényszerülve, lelkészként szolgált Karlsruhéban és Konstanzban, majd Luzernbe vezetett útja, ahol nem sikerült egyetemi állást nyerni, ám 1811 és 14 között a helyi szeminárium rektora volt. Életének utolsó állomása Breslau volt, ahol 1815-től 1827-ben bekövetkezett haláláig egy kanonoki stallum birtokosaként és az egyetem dogmatika professzoraként élt. Derezer egész teológusi működésével a felvilágosult racionalizmus ügyét kívánta szolgálni. Ebben a szellemben fogantak bibliai kommentárjai, amelyek sorából az ószövetségi kisprófétákhoz írt magyarázatai a legfontosabbak, de közreműködött az új racionalista filológián alapuló német katolikus biblia fordítás munkálataiban is. Közreműködője volt a német breviárium átdolgozásának, és a nagyközönség számára az egyházi év minden napjára olvasmányokat kínáló lelkiségi kalauzt készített. Dogmatikai és biblikus nézeteiben Derezer a felvilágosodásnak azt a hívő vonulatát képviselte, amely a kultusz helyett a moralitásra építő, a vallás lényegi tartalmát az erkölcs világában felfedező kereszténységet szorgalmazott, az egyház belső hierarchikus rendje tekintetében pedig a febroniánus nézetekhez állt közel. Így alapvető törekvései közé tartozott a bibliai hagyomány igazságának a racionális kritika eszközeivel való védelmezése, és egy új, a bibliai szövegekre építő jámborság és hitélet megteremtése. Egész életében elismert egyházi szónok is volt, aki számos egyházon belüli konfliktust vállalt a felvilágosodás eszmei vívmányainak védelmében. Publikációi javarészét prédikációk és név nélkül közzétett alkalmi írások alkotják, munkái egy része pedig kéziratban maradt. A felvilágosodás eszméinek híve volt az 1774-ben Dresdában született Ignaz Heinrich von Wessenberg, teológus, egyházpolitikus diplomata, egyházi író. 1802-től a konstanci egyházmegye általános helynöke. Fiatal éveitől közeli munkatársa volt von Dalberg érseknek, aki Németország prímásaként a német birodalom felbomlása és Napóleon uralma idején felvilágosult eszmeire és a józsefinizmus etatikus hagyományára támaszkodva igyekezett a német egyház életét újjászervezni. Az ő nevében Wessenberg hozta tető alá 1809-ben a Róma által soha el nem ismert svájci konkordátumot, majd ott bábáskodott több német állam és az egyház közötti megegyezés megszületésénél is. E tevékenysége során éles ellentétbe került Rómával és a katolikus megújulás számos német képviselőjével, az 1815-ös bécsi kongresszuson viszont Dalberg delegáltjaként még ő képviselte a német katolikusok érdekeit. Rómával és a németországi katolikus megújulás híveivel többször is súlyos összeütközésbe került Wessenberg, aki következetesen ragaszkodott a felvilágosodás eszméihez, febronianizmusához és merész liturgiai reformjaihoz. Amikor végül 1827-ben a konstanci egyházmegye átszervezése kapcsán felmentették helynöki megbízatásra alól, és a remélt freiburgi érsekséget sem sikerült elnyernie, felhagyott papi hivatásával és független tudósként működött tovább. Ez a tevékenysége és egy nemzeti egyház kibontakozását célzó szervező és publicisztikai munkája már egy potenciális egyház szakadás lehetőségét is felvillantotta. A 40-es évekre erősen elszigetelődve szembe fordult a pápai hatalom eszméjével, nyíltan egy önálló német vagy svájci nemzeti egyház megteremtésének gondolata foglalkoztatta, és egyre közelebb került a kor szabad gondolkodóinak eszméihez is. Teológiai írásai alapja, amelyek közül több indexre került 1830 után, éles ellenszenvvel viseltetett a skolasztikus hagyomány és a romantikus szemlélet iránt is, élete utolsó két évtizedében pedig többnyire a pápai hatalom korlátairól egy szekuláris polgári és nemzeti katolicizmus megteremtésének lehetőségéről értekezett, miközben jelentős költői, írói, publicistai életművet is alkotott. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb július 3-án este folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.